Köszöntöm podcast adásunk nézőit. Mai vendégem Estúth Márta, coach, NLP tréner, üzletasszony. És Márti, azért hozzátenném a felsoroláshoz, hogy te 13 évig újságíró voltál. Abba hagytad, miért váltottál, vagy ha nem váltottál, és még most is csinálod titokban, vagy nem titokban, akkor miért nyitottad ki ennyire az életedet, hogy ennyi mindent beengedtél?
Nagyon érdekes, hiszek erősen abban, hogy aki egyszer igazi újságíró lesz, és nem akarok szerénykedni, én hiszem, hogy igazi újságírók vagyunk.
Hát jó néhányan, azt hinni én is, igen.
Jó néhányan. Én azt hiszem, hogy ez olyan pont, mint egy fertőző betegség. Ha egyszer elkap, akkor időről időre újra meg újra föllángol. Tehát nem szüntem meg újságírónak lenni, mai napig aktív tagja is vagyok a MOSZ-nak, írok. Könyvem jelent meg most másodjára, készül az új könyvem, egyébként a vlogom folyamatosan bővül, nem szüntem meg, nem vagyok főállású újságíró, uh-huh. Ez valóban, ez anno pont a válásom kapcsán szűnt meg, nem mondhatom ki a nevét, mert ugye reklám helyre nincs most mód, meg nincs is miért. Alapvetően az egyik nagy kereskedelmi tévének voltam a szerkesztő riportere, nagyon élveztem. Mellette Axel Springeres voltam, uh-huh. ami ugye akkor még az Axel Springernél azért tudni kellett a szakmát jól csinálni. Nagyon élveztem. Egyébként a fotózás mai napig nagy hobbim, nagy részese a mindennapjaimnak, és az írás ugyanígy.
Márti, beszélünk még a te nagyon gazdag életutadról, hogy honnan kerültél ide, hogy kerültél ide, hogy angol, romániai, holland cégeket vezettél, irányítottál, csináltad. Most éppen Lisszabonból és Portugáliából jöttél. Mit csinálsz ott?
Egy nagyon szép projekten dolgozom, jövő év június 30-áig. Konkrétan a neurolingvisztikus programozás, ugye az NLP-t a coachinggal ötvözve, transzakcionalizéssel és érzelmi intelligenciával megtűzdelve, egy nagyon szép könyvnek a napi munkáját végzem, egy családi dinamikának a működtetését irányítom, fejlesztem, gyerekeknek a személyiségét fejlesztem, és közben jegyzetelek írok.
Milyen nyelven teszed mindezt?
Magyarul.
Nem mondod, mert hát ugye, hogy Lisszabonban magyarul.
Magyarul, igen. Lisszabonban magyarul, és mellette dolgozok online az itthoni uh-huh. ügyfeleimmel, tanítok online a hallgatóimmal, ugye heti kapcsolatban állunk, úgyhogy minden megy a szokásosan tovább, annyi különbséggel, hogy jött egy plusz, és ez a plusz, ez nem itthon van.
Na, beszélünk még a pluszról is, meg arról is, hogy mi ez a bizonyos NLP, ha már szóba hoztad, de azért én szeretnélek téged előtte egy kicsit a nézőinknek bemutatni. Talán kevesen tudják rólad, hogy te politikai menekültként érkeztél Magyarországra Erdélyből, méghozzá Nagybányáról. És ugye Nagybánya egy gyönyörű város, amit Petőfi nagyon szeretett, hiszen ott volt a Nász útja, ott írta ugye a gyönyörű szerelmes versét a szeptember végén. Mit jelent Nagybánya neked? A mai napig mit jelent?
El fogok érzékenyülni. Nagyon ritkán járok haza, pontosan azért, mert nagyon fájdalmas. A minden. A gyökerek, az emlékek, a gyerekkor, a kalács, a karácsony, minden.
Szüleid élnek még?
Édesanyám él, igen. Édesapám elhunyt. A családból már kevesen egyébként élnek. Nagyon-nagyon sokan elmentek az utóbbi 5-10 évben. Nagyon sokan. Számomra nagyon kedves nagynénik mind egymás után távozott, sajnos. Ők erős kapocs voltak még Nagybányával, meg hát nyilván még most az unokatestvéreim, a nagybácsik, de hát ők sem laknak, már csak egyetlen egy lakik Nagybányán, mindenki más Magyarországon.
Miért jöttél haza?
Két okból kifolyólag, az egyik egy magánéleti, nem titok, nagyon sokan olvasták, már hallották, engem a nagymamám nevelt, én erre büszke vagyok, nincs ebben semmi szégyellnivaló, volt. Azért mondom, hogy nincs, mert volt, nagyon sok évig szégyeltem, hogy nem az édesanyám nevelt, és...
Mi volt az oka ennek, Márti?
Azt hiszem, könnyedén mondhatom azt, hogy szerintem édesanyám nem született olyan anyának, aki... Amilyen például én vagyok a gyerekemnek. És úgy hiszem, hogy a szüléssel nem kötelező valamivé válni. Tehát, hogy nem mindig kötelező. Nem. És én azt hiszem, hogy neki kimaradt egy lépés ebben az egészben. Plusz, hogy nagyon fiatal volt, 20 éves volt, amikor megszült. Egy szerelemgyerek vagyok, tehát ő megszökött otthonról, apámhoz.
Hát sikeres lány lett belőle.
Köszönöm szépen, ő megszökött, nagy szerelem volt az övék. Szóval, hogy ez egy szép szerelmi történet, de alapvetően ő nem készült az anyaságra, ő nem egy előre tervezett, nem egy megalapozott mondjuk kapcsolatba érkeztem, és mint ilyen, én szerintem utána következett az, hogy ő élni az életét, hogy ő egy kicsit megvalósítana, és biztonságban tudott nagymamámnál, és akkor ez így a kényelemből átment egy megszokásba, aztán eltávolodás.
Nem is éltél vele?
Hát nagyon keveset, nagyon keveset. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon érdekes, hogyha karácsonyt mondunk, akkor nem ő fog eszembe jutni, hanem nagymamám fog, meg a nagynénik.
Így már érthető, hogy elmondod az előzményeket.
Igen, ha az első szerelem bevallását kellene felidéznem, nem ő fog eszembe jutni, hanem valamelyik barátnőm. Egészen biztos nem a nagymamám, mert nagyon erős szigorral fogott. Igen, nincs ebben semmi most már. Én megértem őt, jártam az ő cipőjében ahhoz, hogy megértsem az ő döntéseit. Nincs már bennem sem a harag, semmi igazából.
De azért, Márti, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te most ezt ilyen nagyon szépen, nyugodtan, higgadtan kimond, ahhoz azért neked nagyon sokat kellett dolgozni, nagyon sok fájdalmon és szenvedésen keresztül mentél, hogy te ezt most így el tud engedni, ahogy ezt előttem mondod.
Én azt hiszem, hogy körülbelül 10 éve dolgozom nagyon tudatosan ezen. Én azt hiszem, hogy most is például Lisszabonban először vagyok életemben egyedül, úgyhogy nem kell gondoskodnom nap, mint nap a családomról.
Hány éves a gyereked?
30 éves a gyerekem.
Ja, tehát akkor ő már azért tud magáról gondoskodni.
Igen, de ők most együtt maradtak a férjemmel otthon, és csak meglátogatnak, vagy most ugye én jövök
most
haza.
Most te látogatod meg őket.
Most én látogatom meg őket. És érdekes, hogy ők most ketten maradtak a fiúk, egy csapatot alakítva, de hogy nem kell naponta gondoskodnom semmiről, én életemben most vagyok először így, mert menekültként nagyon másak voltak a napi túlélési problémák, és akkor nem is tudtam élvezni, vagy nem is tudtam felfogni, hogy ja, hát én most szabad vagyok, mert ugye nem éreztem szabadnak magam. Most szabadnak érzem magam, és most, hogy szabad vagyok, szembesülök például ezzel a 10 évnyi munkával, hogy pont, hogy gyerekek fejlesztésével foglalkozom, abszolút tudományra hagyatkozva, és abból a nagyon erős megfontolásból, hogy ebből egy olyan könyv születik, amelyből nagyon sokan tudnak majd inspirálódni, jön szembe velem a gyerekkorom. Tehát tudod, ez egy olyan dolog, hogy én azt hiszem, hogy amíg élek, lesz hiányérzetem, és nem szeretném letagadni, és nem szeretném azt közvetíteni a világ felé, hogy ezt el lehet...
Hogy nem történt semmi.
Igen, és hogy ezt el lehet varni, és nem lehet elvarni, mert jönnek az ünnepek, és az ünnepek olyanok, vagy a születésnapok, vagy a nagyon fontos momentumok, amikor kellene az az erős kötődés, amiben vagy belekapaszkodsz, igen, vagy egy kicsit magad mellé húzod. De nincs baj, szóval, de attól még ott van. Ez nem azt jelenti, hogy ez nekem okoz bármilyen traumát, vagy vesztességérzetet, nem.
A
nagyon békében.
Már túl vagy, Márti,
így van,
elnéznek.
Nagyon békében vagyok ezzel, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt akkor kész. Elfelejtettük, lezártuk a könyvet, és föltettük a polcra. Nincs ilyen. Egy anyának a jelenléte rendkívül fontos a gyerek életében. Az apáé
ha
is.
Nem a legfontosabb.
Az apáé is.
A kettőé.
Akkor ha, se baj, ha nem tud jó anya lenni. A jó anyában értem azt, ahogyan a gyerek elvárná. Csak induljon el valamilyen kommunikáció jó időben.
Nem is tudom, melyik szociológus használja azt a kifejezést, hogy jó anya nincs, csak elég jó anya.
Nincs jó anya. Hát ez csak lehet...
Én is ezt mondom ezt saját
csak
magamról,
lehet
hogy törekedhetsz rá, így de nem jön össze.
De nem jön össze. Hát hogy lehet, emberből vagyunk és hibázunk, és ezért mondom, hogy az se baj, ha nem vagyunk jó anyák, vagy nem vagyunk anyának valók, vagy hogy a karriert akarjuk jobban, mint a gyereknevelést. Semmivel nincs baj, ha ez valahogy jól, szeretetteljesen van kommunikálva a gyerek felé, és a gyerek megkapja
hát
legalább
azt... Hát megpróbálod logisztikailag összehozni
igen,
ezt
a, és a gyerek a azt a minimumot megkapja, amiből táplálkozni tud majd. Ennyi. Tehát, hogyha hiányérzetem van, akkor ez a táplálék hiányérzet. Semmi más.
Márti, találtam rólad valami furcsa dolgot. Ugye mi onnan ismerjük egymást, hogy te ültél benn két tévéműsoromban is, beszélgetünk még majd erről is, de valahogy azzal a képpel, amit én akkor tapasztaltam rólad, az a határozott, magabiztos, nagy tudású, szakmailag nagy tudású nő, akit te így kisugárzol, kérlek, azzal én ezt nagyon nehezen tudtam összeegyeztetni, felolvasom. Volt időszak az életében, rólad beszélek, amikor a gyermekével az utcán maradt, előfordult, hogy mindenét elveszítette, és újra kellett kezdenie az életét. Ez te vagy?
Ez én vagyok. Én is ezt beszorozva 3 év leforgásával, 12-szeres költözéssel. Ez az a költözés, amikor utcán maradtunk, és különböző helyzetek elé állított a sors.
Miért maradtál az utcán, Márti?
Mert a volt férjem és az apja úgy döntöttek, hogy kizárnak a közös lakásunkból.
A gyerekeddel együtt?
Igen, és a nagymamámmal, mert akkor a nagymamám is velünk lakott, segített nekünk, igen, mert akkor már tévéztem ugyan, és a nagymamám besegített a gyereknevelésbe, arra pár órára, mert csak pár órát dolgoztam műsorvezetőként a helyi tévénél,
De azt nem mondta, hogy effektíve az utcán lakunk.
De effektíve az utcán maradtunk, szilveszter éjszaka. Műsort kellett volna vezetnem egyébként a helyi tévénél, már fel voltam
öltözve,
Kiskunfél egyházán a Kiskun tévénél. Műsort kellett volna vezetnem, szinte az egész éjszaka kellett volna végigvinni az egészet, és hát ez nem sikeredett, mert hazaszaladtam valami miatt, és rájöttem, hogy nem tudok bemenni többé a lakásba. És hát összezuhantam, minden értelemben, majd nagy nehezen a volt férjem beengedett a lakásba. Nem szeretném részletezni, mi minden történt ott, de elfajult testi sértésig is. Vállalom azt, hogy életemben először éreztem azt, hogy ahhoz, hogy megvédjem magam is az életemet, nagyon sok mindenre képes lennék. De nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy végig észnél tudtam maradni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem ez volt a legdöbbenetes, mert ismertem a családot, és számítottam bármikor, bármire, ilyenre is, hanem a barátok, akik szilveszter éjszaka, akiket végig kérdeztem, és látták, hogy a lépcsőházban, a lépcsőkön sírtam, és hogy hova menjünk, és hogy mi legyen, hogy azzal...
Egy éjszakára se fogadtak be a barátaid?
Nem. Mondván, hogy hát ebben a konfliktusban nem akarnak oldalt választani. Ez nagyon érdekes volt. Nekik is megbocsátottam azóta 1000-szer. Ez volt szerintem a legnagyobb csapás. Nem az. A legnagyobb csapás ez volt. És nagyon érdekes, hogy ez végigvezet egyébként az életem során, hogy nagyobbat tud ütni rajtam például egy barát, hogyha hátba szúr, mint egy családtag. Mert a családtagnak 1000-szer könnyebben megbocsájtok, a barátnak is, csak valahogy ott olyan értetlenül állok, hogy ezt most miért kapom?
Milyen furcsa, Márti, hogy te egy nagyon remek üzletasszony vagy, akadémiától kezdve mindenféléket működt, ezt most akkor mondom, hogy ugye amikor bennültél a műsoromban, akkor pont a gyógyító szó program volt az, amit te országszerte, orvosok, rendőrök, te tudod, hogy ki mindenkinek szerveztél, tehát, hogy remek projektjeid, remek ötleteid vannak, és az ember nem gondolná, én semmiféleképpen nem gondoltam volna, amíg el nem kezdtem bogarászni a portálodat és az élettörténetedet, hogy esetleg te azért vagy ilyen kemény, vagy azért vagy ilyen erős, vagy azért vagy ilyen határozott, mert rengeteg mindenen keresztül kellett menned. Ami, tudod, van egy ilyen mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít.
Hát most azt mondom, hogy egy időre jó lesz, aki kerül, mert elég erős vagyok, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy erő, inkább azt hiszem, hogy hit kérdése. És nagyon érdekes, hogy ami ledöntött a lábamról, ugyanaz emelt is. Tehát az emberekbe vetett hit. Ez valahogy, oké, csökken időről időre, aztán nagyon-nagyon megint megnövekszik.
Na várjál egy kicsit most. A hit az az emberekbe vetett hit, vagy a vallásos hit, vagy mindkettő?
Hát a legerősebb hitem az Istenbe való hit. Uh-huh. Nem vagyok bigott, tudom a helyemet, tudom a világrendjét. Megvan nekem egy saját párbeszédem Istennel, és rendkívül, rendkívül hálás vagyok is minden nap. Imádkozom. Tehát ezt hozom nagymamámtól a napi ima.
És most minden nap hálát mondasz azért,
minden nap,
ahol vagy,
igen,
amit látsz.
A leckékért is mondok, mert a leckéknek köszönhetően például meg tudom osztani másokkal a leckéket, és esetleg ők tanulnak belőle, és kikerülik, észreveszik, kevesebbet kell majd szenvedniük, ki tudja. Minden esetre hiszek nagyon erősen sok mindenben, és hiszek az emberekben, abban, hogy képesek változni. Ezért például többször bocsájtok meg egy-egy embernek, aki vét ellenem, vagy csak hibázik, mert hiszem azt, hogy időről időre érdemes adni neki egy sanszot, hogy változott-e, mert változunk. Én is változok, én is hibázok, akarva, akaratlanul, tehát nekem, azt mondom, ha én adom, akkor nekem is jár.
Na várjál, akkor megint idézek tőled, mert most földobtál nekem egy olyan végszót, amire érdemes valamit tőled, tehát magad szembesíteni magaddal. A következőt találtam. Ember vagyok, szeretek, álmodom, tervezek és hibákat követek el. Vannak jó és rossz napjaim, amikor tanulok a saját hibáimból. Vannak szeretteim, és körbe vagyok véve irigy emberekkel. Vannak emberek, akik szeretnek, és vannak, akik gyűlölnek engem. És én ezen botránkoztam meg, Márti, mert az, hogy valaki utál engem, vagy nem vagyok neki szimpatikus, az benne van a kalapba. De ahhoz, hogy valaki gyűlöljön, ahhoz nekem bizony keresztbe kell tenni. Tehát, hadd fejezzem be, tehát én azt gondolom, mert lehet, hogy ellenmondás van közöttünk, hogy gyűlölet értelmezésében, és ez nem baj, mert akkor legalább vitatkozunk és megbeszéljük, hogy az a gyűlölet az egy rendkívül mély érzelem, egy rendkívül mély szenvedély, és annak kell legyen alapja. Tehát ha valaki nekem indiferens, ha valaki nekem közömbös, ha valaki semleges, azt én nem gyűlölöm, azt maximum bizonyos tulajdonságai nem tetszenek, és utálom. Hogy van ez a gyűlölet nálad? Kik gyűlölnek téged, Márta?
A hallgatók gyűlölnek, és azok a hallgatók, akik önismereti folyamatba kerülnek,
mármint egyetemi hallgató, kikről
beszélünk most? Az akadémiáknak, a coach és NLP akadémiának, igen, a hallgatói, akik nagyon mély önismereti folyamatban, szakaszba kerülnek. Én viszem oda őket. És olyan személyeket testesítek meg, akár azzal, hogy a hangommal játszom, akár az, hogy kérdéseket teszek föl, vagy akár az, hogy csak megjelenek csendben, akik iránt ők gyűlöletet éreznek, és sokkal könnyebb a gyűlöletedet kivetíteni egy idegenre, mint szembe menni azzal, akit gyűlölsz. Úgyhogy ezt a gyűlöletet kapom, ami nem nekem van számva.
Ez egy szakmai gyűlölet.
Így van.
Akkor ez egy másik történet, most már értem.
Igen, ez egy szakmai gyűlölet. De az abban a pillanatban az illető engem gyűlöl. Ő úgy érzi, hogy engem gyűlöl.
De aztán ez elmúlik, aztán és tudja, ez hogy elmúlik. Ez itt az Estót Márti, és nem a János, az István,
kell,
a Lújza,
igen,
nem
csak
tudom ki.
Ahhoz idő kell, és ezt még meg kell, hogy szenvedjem valahogy, igen. Vagy ellenkezőleg el kell, hogy engedjem, vagy kizárjam.
Na, akkor menjünk tovább az őszintességgel, mert hogy vannak olyan idézetek, amiket én nagyon izgalmasnak tartok, szembesítve magadat magaddal. Ők ember vagyok, ők hazudtak, és én is hazudtam. Ez nekem azért izgalmas mondat, Márti, mert lemerted írni azt, amit általában eltitkolunk, mert úgy szeretjük magunkat feltüntetni, hogy hát én egy őszinte ember vagyok, én nem szoktam hazudni. Ilyen pedig nincs, mert ugye úgy szocializálódunk életünk során, a kisgyerek még nem hazudik, ő még tiszta. De ahogy megyünk előre a felnőttségben, megtanulunk hazudni. És van, hogy azért hazudok, még ha ezt nem is nevezem annak, mert szeretném jobb színbe feltüntetni magam, mert azt akarom, hogy te csupa jó dolgot gondolj rólam, és akkor én azt fogom mondani, amivel gondolom, hogy neked imponálok. Ez messze nem én vagyok, de miért ne állítanám be magam így? És ugye van a kegyes hazugság is, amikor nem akarok neked fájdalmat okozni, de akkor is hazudok. Tehát nekem az rendkívül szimpatikus, hogy te kimondod, hogy hazudtak, és én is hazudok.
Egyre kevesebbet hazudok, és csak kegyes hazugság címen, ha nagyon muszáj és nagyon megszorítanak. Sokat hazudtam például nagymamámnak. Tehát ahhoz, hogy meg tudjak neki felelni a rendkívül nagy magas elvárásainak, gyerekként, felnőttként, adok egy példát.
Igen, ezt akartam kérni.
A második férjemet, akivel 20 éve vagyunk házasok lassan, nem tudta meg, hogy eljegyzett másfél évig. Hazudni kellett.
Miért nem merted elmondani, hogy mamátnak?
Mert ellenállása volt már, amikor megtudta, hogy ki udvarol. És azért, hogy ő békében töltse a napjait, ezért nem kellett elmondani, hogy hát ez komoly, és hogy itt már tervek szövődnek a jövővel kapcsolatosan.
Mert például akkora ellenszem volt nagymamádban iránta?
Nem a személye iránt. Neki nagyon-nagyon sok előítélete volt, sokféle ember és náció irányában, igen. Szinte mindenki kurva volt, aki nem házasként egy házasságban élte le az életét. Így én is bekerültem ebbe a
kategóriába.
Persze, mert hogy elváltam. Hülye is voltam, mert hogy nem láttam az elején, hogy kihez megyek elsőre, mert hogy ő
vagyunk
megmondta.
Vagyunk ezzel indéhányan, igen.
Mert hogy ő megmondta, igen, ez igaz, megmondta, igen, látta, de hogy ezek olyan hazugságok, amelyekre mondhatnánk, hogy kegyes, de nem kegyes. Uh-huh. Mert magamat mentettem, bizony, magamat bizony, akartam, bizony. És tényleg forgathatnám, uh-huh. hogy igen, meg akartam őt óvni az idegességtől, nem akartam megóvni az idegességtől, magamat akartam,
meg a párodat akartam megóvni.
Így van, megóvni. És egyben időt akartam neki hagyni arra, hogy ismerje meg jobban a páromat, és szeresse meg, és akkor már mindegy lesz neki. Sajnos megtudta mástól, sokkal rosszabbul sült uh-huh. így el a dolog.
Akkor nyilván, volt botrány.
Volt botrány, nem egyszer. Kitagadott, azt hiszem, élete során háromszor, és háromszor fogadott vissza. Tehát, hogy alapvetően ezek a hazugságok. Gyerekként például templomba küldött, hazudtunk, hogy templomba vagyunk, néha az unokatestvéremmel, néha barátnőmmel. Persze, hogy elmentünk a 10-es moziba. Tehát, hogy hazudtam, de nem mondhatom azt, hogy nem hazudtam. Ez nem igaz. Nem igaz. Volt, aki megkérdezte, hogy szeretsz, és azt mondtam, hogy igen. És nekem a szeretsz másat jelentett mindenki. Uh-huh. Mást jelentett más. Mindenki. Uh-huh. Igen. És ez utólag derült ki. De akkor hazudtam.
Márti, azt mondtad az imént, vagy 10 percet, 15 percet nem néztem az órámat, hogy 12-szer fordult veled elő ez az eleset.
3 év alatt. Az egész életem során már a 22-nél megálltunk.
Atya úristen! De ezt hogy csinálod? Tehát, hogy
most is nulláról kezdem, ha így veszük. Hát kimentem Lisszabonba, lakást kerestem egyedül, lakásba költöztem egyedül, senki nem várt a reptéren, 4 bőröndel érkeztem, most pont lakást cseréltem, váltottam.
Na de te egy megoldó ember vagy, mit akarsz? Hát
váltottam azért... Mondom, jó lenne, hogyha már egy kicsit csökkennének ezek a feladatok, de akkor hova fejlődnénk?
Azt gondolom, hogy Estót Mártit a nézőink már valamennyire megismerhették. a magánembert arról, hogy te hogyan éled az életed, milyen akadályokon mentél keresztül, különböző dolgokról mit gondolsz. Szakmázzunk egy kicsit, Márti. Nekem nagyon, hiszen mégiscsak egy üzletasszonnyal, egy coachal, egy NLP trénerrel beszélgetek, nekem rendkívül szimpatikus volt, amikor ültél benne a műsoromban, és a Gyógyító Szavak című projektedről beszélgettünk. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy egy nagyon szörnyűséges világban élünk, ahol nem a kedvesség, nem a gyógyító szavak, inkább azt mondanám, hogy a gyilkos szavak, a brutalitás, az erőszak, az agresszivitás, a megalázlak, a beli drogok, a verbálisan is bántalak működik. És nekem azért esik nagyon jól, amikor valaki azt mondja, hogy ugye tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a fizikai erőszakkal lehet ölni, hanem a szavakkal is. Amikor valaki azt mondja, hogy tehát, ugye ennek a projektnek mindenképpen ez az üzenete, hogy figyeljünk már oda arra, hogy hogyan beszélünk egymással. És figyeljen oda az orvos, figyeljen oda a rendőr, amúgy meg figyeljen oda mindenki.
A legjobb lenne, ha az orvosnál kezdenénk, mert akarva, akaratlanul csak évente legalább egyszer ugye egy ellenőrzés kapcsán oda kerülünk.
Igen, egy autoimmun betegség.
Igen, én 30 éve.
Nem baj, hogy ezt elmondtam most,
nem,
ugye?
Biológiai terápiás vagyok egyébként, két hetente szúrom magamat. Én most nagyon jó kapcsolatot ápolok az orvossal, és de ezt megelőzte nagyon sok más kínlódás, és látom egyébként, ugye nálunk van egészségügyi coach szakember képzés is, és találkozunk egészségügyisekkel. Legtöbben vagy fáradtak, megkeseredettek, vagy szívesebben váltanának, de nem mernek. És arra a kérdésemre, hogy miért beszélnek csúnyán velünk betegekkel, a válasz az, hogy mi a betegek nem vagyunk megértőek. Mi a betegek türelmetlenek vagyunk, mi a betegek, tehát hogy úgy konkrétan mi teher
vagyunk. Magyarul
te
vagy a hibás, meg én
mi
vagyok a hibás.
Mi teher vagyunk, igen. Én értem, hogy biztos van köztünk is olyan, aki sokat és feleslegesen nyavajog, és azt is megértem, hogy nagyon sok teher hárul az egészségügyre ma Magyarországon, és nem csak. És nagyon sokan vagyunk, ők meg nagyon kevesen. De ha innen indulunk ki, és visszük ezt, mint egy betegséget tovább, a rossz hangulatot, a csúnyán beszélek, a türelmetlen vagyok, egy olyan közegben, ahova az ember sérülékenyen érkezik, ahová minden önvédelmi rendszerét leteszi, hisz rá van szorulva az egészségügyre, és egy olyan állapotban megy, és ki van szolgáltatva, és legtöbbször a gyermeki énjébe érkezik, nem a felnőtt énbe, a gyermeki énbe érkezik, és ugye tudjuk, hogy az orvosokat Istennek tekintjük, valamit várunk tőlük, és ha lehet azonnal, ha ott ér minket nagy sérelem, akkor mi továbbadjuk, és kilépünk onnan, és már belerugunk, belerugunk valakibe, már rosszat szólunk a másiknak. Tehát, hogy ez terjed, pont mint egyéb betegség, mint a vírusos betegségek, és valahol meg kellene állnia. Én azt mondom, hogy azért ott kéne megállnia, és a rendőrség, és maradjunk ott, hogy mindenki, aki a köz ügyeket intézi.
Tehát mindegy, hogy egy banki előadó.
Postás, vagy egyéb.
Eladó, tök mindegy.
És azért kellene foglalkoznunk az ő lelkükkel. Szóval én nem azt mondom, hogy nekik kell elkezdeni holnap másképp kommunikálni, hanem kellene valamilyen rendszert felállítani, ami az ő lelkükkel és mentális egészségükkel foglalkozik. És ha ezt a kettőt helyre hozzuk, akkor úgy gondolom, hogy mi is elkezdünk gyógyulni azáltal, hogy ez fogad minket a másik oldalon. Nyilván nekünk is tenni kell, tehát el kell kezdenünk nekünk is egy kicsit több önreflexióval végigvizsgálni, hogy most miért szóltam rosszat, hogy most ez muszáj volt, most ki miért kell ennyit kritizálnom, de valahol el kell kezdeni, nekik könnyebb, mint nekünk. Több eszköz áll rendelkezésükre és tudás, mint nekünk.
Egyébként, ha már most itt a gyógyító szavakról beszélgetünk, és innen indulunk, akkor nyilván vannak bántó, sértő, pusztító szavak, és ha én, és beszéltünk a szülőségről, meg az ilyen szülő, olyan szülő, és hogyha én azt kezdem el sólykolni beléd, mondjuk, mint a te anyukád, vagy apukád, vagy bármelyik rokonod, hogy te ügyetlen vagy, buta vagy, tehetségtelen vagy, semmire se való.
Hülye vagy.
Hülye vagy. Nevezzük nevén a gyereket. Akkor egy idő után te te ilyen leszel, akkor egy idő után te ezt fogod produkálni. És ugye ezért nagyon fontos többek között, amit ezzel a neurolingvinisztikával csinálsz, hiszen amennyire én tudom, ugye az agyunk 10%-a, amit használunk, azt nem gondolom, hogy a 90-et tudod vele aktivizálni, de azt a maradék 90-et, de hogy valamennyit az biztos, és ugye te jobban tudod nálam, hiszen ennek a szakembere vagy, hogy a különböző rutinjainkat, meg beidegződéseinket, ezek ugye ilyen pályák, amit úgy megszoktál, és a kis életed, a döntési helyzeteid ugyanazt csinálod. Igen ám, de ezeket felül tudjuk írni, ezeket meg tudjuk változtatni. Be tudunk építeni új ritmusokat, új szokásokat. Igen. Tehát, hogy fogalmazzak így, hogy át tudom programozni az agyamat, ki tudom írtani a rossz szokásaimat, ha én azt gondolom, hogy ez fontos, és ebbe energiát ölök.
Így van. Napi 1 óra elegendő.
Igen?
Igen. És kitartás. Tehát az, hogy ne legyen szünet 3-4 hónap. Nagyon érdekes. Egy rossz szokásnak a kiuktatása 3-4 hónap.
Mondasz példát rá?
Káromkodás. Uh-huh. Dohányzás csökkentése, nem elhagyása. Nagyon fontos. Mert ugye a dohányzást előbb meg kell vizsgálni, hogy meditatív állapotot indukál a dohányzás, társadalmi érintkezést gazdagít, tehát hogy egy introvertált számára kint cigizni érintkezést jelent másokkal, igen, például munkahelyen,
vagy a csak egy rossz szokás, és akkor ez egy közösséghez tartozás is lesz rögtön.
Vagy például csak egy rossz szokás, egy függőség. Ezért a csökkentéssel, tehát az NLP azt mondja, hogy teljesen elvenni például egy dohányzást egyből nem szabad, hanem meg kell vizsgálni, ki kell próbálni, le kell tesztelni. De itt tényleg a káromkodás, vagy például a maximalizmus, a rendmánia, a másik embernek a kritizálása, az, hogy faragni akarom folyamatosan a másikat magam mellett.
Hogy irányításmániás vagyok, és én mindent jobban tudok nálad.
Így van, például. Vagy egyes szavak használata, vagy egyes szokások használata, mint például, hogy lefekszem, akkor a papucsot hogy hagyom az ágy mellett, de ha én így hagyom, akkor a másiknak is úgy kell hagynia. Tehát, hogy most nagyon leritkítom. De például a tanulás, az eredmények, az, hogy én azt mondom magamban, hogy az a sikeres ember, aki jól tanul, vagy tanuló, ez egy téveszme. Ezt le tudom faragni magamban, nyilván átírva, hogy nézzünk példákat arról, hogy kik a sikeresek, akik egyébként nincs érettségiük. Most nem szólok amellett, hogy ne legyen érettségünk, hanem azt mondom, hogy azért nézzük meg,
hogy nem feltétlenül a diplomától leszel
így van,
valaki.
Hogy a következetes munka egyébként hova tud vezetni. Uh-huh. Tehát abszolút minden, a félelmeink, például a félelmeinket gyönyörűen át tudjuk írni, át tudjuk keretezni. Nagyon-nagyon szép.
Tehát megszünteted a pókfóbiámat,
ha így lenne. Van. Igen, meg tudom szüntetni. Én hadd beszéljek egy nagyon rövidet, 2 mondatot a Lombik programról.
Lehet 3-at is.
A Lombik programról, mert most nagyon-nagyon aktuális ügyfeleinnél lesz, hogy akarok gyereket, mindenáron akarok gyereket, miért akarom a gyereket? Már 8. beültetés. Miért akarod a gyereket? Mert nem sikerül, de hogy miért? És arra a kérdésemre, hogy mit ad neked a gyerek, nem tud válaszolni. Társadalom elvárja, ő elvárja, hogy megfeleljen a társadalomnak, és kérdezem, hogy a férjed akar, annyira szeret, értem, bármit megtesz. Aha. És akkor kérdezem, hogy ha te lennél fönt gyerek a polcon, és futószalagon mennek a szülők, kiválasztanád magad, vagy nem? Nem tudja. Szóval ez is a hitrendszer. Hogyha rendet tesz egy picit az érzése, és akkor vissza kell menni az ő gyerek korába, hogy vajon a szülő-gyerek viszonyban milyen mintákat kapott, mi mit kaptunk, és akkor ezeket hogy tudjuk átírni. És nem feltétlenül drasztikusan, hogy én azt mondom, hogy na olyan anya, mint az én anyám, nem leszek. Én sokkal jobb leszek. Ez sem jó. Igyekszem jobb lenni, de sokkal jobb nem leszek, mert ugyanúgy hibázni fogok. Tehát nagyon fontos a mi szakmánkban beépíteni a fokozatosságot. Hirtelen semmit nem lehet tartósá tenni. Változást, se a pozitív, se a negatív. Ahhoz a mindennapi kis szokásaink. Program, ha azt mondom magamról, hogy elég jó vagyok, hol vagyok elég jó? Lesznek területek, ahol nem leszek elég jó. Tehát az általánosítás például egy nagyon-nagyon nagy hiba a kommunikációnkban, amely egyébként káros. pozitívan mondjuk, hogy elég jó vagyok, és aztán szembe jön velünk nagyon sok olyan dolog, ahol nem vagyok jó.
És rájövök, hogy mégse.
És sokkal erősebb lesz bennem a 3 impulzus, amelyben nem voltam jó, aha, mint az az egy hitem, hogy elég jó vagyok, mert nem pontosítottam. Hol vagyok elég jó? Elég jó gyermeke vagyok a szüleimnek? Elég jó anya vagyok? Elég jó szakember vagyok? Vagy azt mondom, hogy igyekszem elég jó lenni, és akkor az igyekezetben talán, bár az igyekezetben meg ugye a maximalizmust ébresztjük. Tehát a kommunikációban a szavak pontos megválogatása, amelyeket használunk, amelyekben hiszünk, az egy új programozást jelent.
Szóba hozok most még valami egészen más területet, mert hogy ugye ez a nagy őrület, ez így mostanában dúl mi nálunk, és azért mondom ezt neked, mert te ott voltál a stúdióban, ha én jól emlékszem.
2 évet is.
Nagy Árpa ő idején láttam.
És előtte is ott voltam. Igen, hát a Tóth Dáviddal is. Aha,
hát akkor te egy ilyen nagy őrajongó vagy?
Nem vagyok rajongó, abszolút helyén valónak találtam a jelenlétemet ott, abban a formában.
Világos. Márti, te ott párkapcsolati szakértőként mentél be, és ugye nyilván arra voltál kíváncsi, mert csak így tudod, kapcsolgattam, és akkor így láttam, hogy ott van egy nő, aki beszélgett ezekkel a lányokkal, hogy akik ebbe a műsorba bemennek, a hölgyek, ők vajon azért mennek be, mert celebek akarnak lenni? Egyébként találtam is egy rendkívül jó idézetet, hadd mondjam el neked, hogy celeb az, aki ismeretlen senkiből ismert senki lesz. Mert hogy ugye ő nem azért lesz ismert, mert letett valamit az asztalra, komoly kutató, tudományos munka, művészet, blablabla, bla, bla, hanem más miatt lesz ismert, vagy kell nekik a vagyon, mint ugye most a Jákob esetében, vagy pedig tényleg komolyan gondolja azt, hogy ő most itt fogja megtalálni a társát ebben a műsorban?
Nagyon nagy csalódást fog okozni szerintem.
Nem baj.
Én szerintem 3 nagyon alapvető dologra redukálódik ez az egész. Figyelem, pénz és egy jövőkép. És akkor lehet választani.
Melyik az első? Az általad mondott sorrendben. Figyelem, pénz, jövőkép.
Szerintem nagyon változó. Uh-huh. Nagyon változó, és akár egyik napról a másikra is változhat. Uh-huh. Attól függően, hogy például a nagy ő mit kreál. Vagy például mi van a leírásban. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jó néhány hölgy nagyon jó reklámnak használta a saját vállalkozásában a jelenlétét ott, és jól is csinálta egyébként, jól helytállt. És van, aki tényleg Árpa Attilának a szerelmére vágyott.
És a másik esetben mondtad, hogy 2 is voltál?
De a Dávidnál én azt tapasztaltam, hogy tényleg Dávid kegyeire vágytak. Ugye az Attila, ő azért egy polgárpukasztó. Uh-huh. Tehát, hogy ő egy megosztó ember, tud polgárpukasztó lenni, nem az, csak tud, ha akar. Megosztó, azért más ő, mint a Dávid a sportoló. Én szerintem a Dávidnál ez a házasság irányában erősen működő vágy, hogy na hát ő egy jó férj, ő egy nyugi is, Attilánál azért az a pezsgés, a valami izgalmas, a valami, tehát hogy én azért láttam ott csillogást a hölgyek szemében Attila irányában, sőt szexuális vágyat is
és
láttam.
Ezt ugye nem játszom meg, mert ez nem, így jön belőlem,
nem,
hogy,
nem,
hogy,
nem.
Hogy
szexuális vágy is volt. Hát Attila azért ott nagyon élt, nagyon élt.
Márti, abból a rengeteg dologból, amit te csinálsz, mert most már azért sikerült a szakmából is felvillantanunk néhányat, mi igazán a szíved csücske? Van neked olyan, ami a kedvenc területed, vagy a kedvenc foglalatosságod?
Az értékteremtés. Minden, ami ide tartozik, váltakozva, változóan, mindig épp az, ami. Hiszem nagyon erősen azt, hogy ha ennyi mindenen sikerült szépen életben, egészségesen kijönni, akkor mi másért, hanem azért, hogy érték maradjon, és értékteremtődjön, és én ezért felelősséget érzek. Engedd meg, hogy egy mondat erejéig, hát, ha inspirációt ad másnak. Én 35 évesen ismertem meg az apámat, egyébként ez is elhangzott valahol. És volt, aki akkor megkérdezte, de hát miért? Miért mentél? Miért akartad megismerni? Miért? Hát nem kellettél neki, meg mit tudom is. És azt kell, hogy mondjam, hogy életem legjobb döntése volt. És akkor is azt mondtam azért, mert a gyermekemnek tartozom annyival, hogy a nagyapját megismerje, hogy az értéket lássa, hogy mi az az érték, ami kettőjükben közös, és amit tovább tud vinni. Ha nincs semmi, legalább tudja, hogy nincs semmi. És ennek a döntésnek köszönhetően például a fiam remek napokat töltött a nagypapája, 2 év után sajnos elhunyt, remek napokat töltött, tudja, hogy a sakk iránti szeretete a nagyapjától jön. Igen, és hogy nagyszerű felfedezés volt, mikor leültek, és mindketten nagyon jó sakkolók voltak. A gyerekem volt 9-10 éves. Szóval, 10. Szóval, Én azt mondom, hogy a döntéseinkbe, a mindennapi döntéseinkbe jó, ha egy picit elgondolkodunk azzal, hogy most ezzel ártok, segítek, kinek segítek. Nem baj, ha azt mondom, hogy magamnak, csak akkor mondjam el a másiknak is. Azért hívtalak most fel, mert nekem jól esik. És nem azért, hogy megkérdezem, hogy vagy, közben nem feltétlenül érdekel, hanem az jobban esik, ha te majd megkérdezed tőlem, hogy hogy vagyok.
Ez volt a végszó, Márti. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm, hogy itt
köszönöm
voltál.
Köszönöm nagyon szépen a lehetőséget.
És hogy tényleg kendőzetlen őszintességgel beszéltél köszönöm az életedről, szépen. Meg az értékeidről. Önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor kérem, hogy lájkoljanak bennünket, és iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!